Köszöntöm szeretettel a gyülekezetet, kedves testvéreket. Legyen áldás a virág vasárnap délutáni Isten tiszteletén is. Annak ellenére, hogy szinte ugyanolyan tartalmú igét fogunk olvasni, mint délelőtt, ugyanis virág vasárnappal kapcsolatban az evangéliumok szinte szó szerint idézik azt, ami eredeti proféciaként megíratott Zakariás könyvébe, és ezt fogjuk elolvasni. Zakariás 9-ből, a 9. verstől a 17. versig terjedő részt. Ez az Ószövetség utolsó előtti könyve, és ennek a 9. fejezetét kell fellapoznunk. Így szól az ige hozzánk. Örvenj nagyon, Sion leánya, újjong, Jeruzsálem leánya. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és Szamáron ül, Szamárcsikó hátán. Kiirtja a harci kocsit Efraimból és a lovat Jeruzsálemből. Kivész a harci íj is, mert békét hirdet a népeknek. Uralma tengertől tengerig ér, és a folyamtól a föld végéig. A veled kötött szövetség véréért szabadon bocsátom fogjaidat a kútból, amelyben nincs víz. Térjetek vissza a fellegvárba, reménykedő foglyok. Még ma kijelentem, kétszeres kárpótlást adok neked. Mert kifeszítem Júdát, mint egy íjat, Efraimot nyílnak használom. Felbuzdítom fiaidat, Sion a görögök ellen, és olyanná teszlek, mint a hős kardja. Akkor megjelenik fölöttük az Úr, kirepül nyila, mint a villám. Az én Uram, az Úr megfújja a kürtöt, és délfelől támadó forgószélben vonul. Seregek ura oltalmazza népét, győznek és taposnak a parittya köveken. Úgy zúgnak, mintha bort ittak volna, megtelnek, mint az áldozati kehely, mint az oltár sarkai. Megsegíti őket Istenünk, az Úr azon a napon. Pásztorolja népét, mint egy nyájat, mint a korona drága kövei úgy ragyognak földjén. Milyen nagy az ő jósága, milyen nagy az ő szépsége. Bőven ad gabonát az ifjaknak, mustot a leányoknak. Amen. Egy nagyon gazdag kép, amit Zakariás próféta adott, és igazából ennek csak töredéke, ami kimondottan a királyi bevonulásról szól, Jézus Krisztusnak a virágvasárnapi Jeruzsálem beérkezéséről. Nem fogom teljes egészében elemezni ezt a proféciát, néhány gondolatot szeretnék ebből kiemelni, aztán azt a egyetlen egy momentumot továbbvinni, hogy hogy lehet Jézus a királyom, hogy lehet Jézus a királyod, hogy lesz tényleg egy ilyen személyes úr ő az életünkben. Zakariás próféta Krisztus előtt körülbelül 500 évvel kapta ezt a kijelentést, és amikor Jézus érkezik utoljára Jeruzsálembe, akkor hibátlanul teljesül ez a profécia. Engem mindig megérint, amikor tényleg ilyen több száz éves kijelentés valóra válik. Nem tudom, az emberek mit élhettek át, bár délelőtt olvastuk János evangéliumában, hogy nem értették ezeket. És majd később bontakozott ki a felismerés, a dolgok helyre rakása. Lenyűgöző, hogy Isten hogy gondoskodott erről, hogy jeleket biztosított évszázadokkal korábban, hogy amikor megérkezik az ő fia, akkor tényleg felismerhető és félreérthetetlenül azonosítható legyen, hogy ő a messiás. Ő jött azért, hogy megváltsa a népet. És az a korszak, amikor Zakariás ezt leírta, ez már egy átmeneti időszak, már a babiloniai fogságból a zsidó nép egy nagy része hazaérkezett, kezdenek helyreállni, sőt, bizonyos értelemben már a saját környezetük, saját megélhetésük elég jó. Zakariás egyébként ezért feddi őket, hogy igen, az úrházát pedig nem építitek Aggeus prófétával együtt. Megtörtént tehát már egy szabadulás Isten kegyelméből, de mintha még szükség lenne többre. Mint hogyha kellene még győzelem, mint hogy kellene még az Isten hatalmából nekik, ami tovább segíti őket. És ilyen erre vonatkozó képeket olvastunk, hogy tényleg ő diadalmat, győzelmet akar adni. Nem feltétlenül a környező népek, a letelepedett samáriaiak, ugye ez néhány száz évvel korábban történt, hogy betelepítették őket, nem feltétlenül nagy birodalmak leigázása ellen, hanem ott bent a szívben kell az igazi szabadulás, kell az igazi szövetség, nagyon megfogott a veled kötött szövetség véréért. Tesz ígéretet, szabadon bocsátom fogjaidat, és így tovább. Teljesen új szövetségi kép. A szövetség véréért. És ez már akkor is így megjelent az Isten fogalmazásában. Tehát bíztatja Isten az ő népét. Jön a te királyod. Én nem tudom, hogy Zakariás korában tapasztaltak-e valami ehhez hasonlót, vagy ez kimondottan egy soha meg nem ismétlődő és csak egyetlen egyszer teljesülő ígéret volt Jézus Krisztus személyében, egyébként el tudom képzelni. Nem lett a proféciákhoz hasonlóan ez a több rétegűsége, hogy talán átélték az adott korban, és majd egy távolabbi jövőben, ez kimondottan Jézusról szól. Öröm hírt hirdet, örvenj nagyon, mert érkezik királyod hozzád. És tényleg erről gondolkodhatunk, testvérek, itt ma délután, hogy hogy lesz ez a személyes birtoklás, hogy az én királyom, vagy mindannyian ezt magunkra alkalmazva, hogyan mondhatjuk. Elgondolkodtam azon kimondottan János evangéliumát végiglapozva, végigpörgetve, hogy Jézus milyen tekintetben mutatkozott be. Ezek a bizonyos én vagyok mondások, tudom, néhány héttel ezelőtt is érintettem. Megpróbáljuk összegyűjteni, kinek mi jut eszébe Jézus, milyen dolgokat mondott, én vagyok. Ez nagyon jó, csak nem tudtam összerakni, mert egyszerre hangoztak. Béla bácsi? Én vagyok az út, igazság és az élet. Itt három dolgot mondott. Ki mondta még? Én vagyok a feltámadás és az élet. Én vagyok a világ világossága. Én vagyok az ajtó, a juhok ajtaja. Én vagyok a szőlőtő, és ott egy kis minősítés is az első versben, János 15, az igazi szőlőtő. Én vagyok a jó pásztor. Tessék? Igen, ez mondjuk majd jelenések könyvébe jelenik meg, de ez is igaz. Nagyon jó. Mit sugallnak ezek Jézus Krisztusról, ezek a címek, ezek a minősítések? Milyen képben jelenik meg előttünk a viszonyulást, a kapcsolatot tekintve, ha ezeket nézzük? Valami olyan személyként, aki kér tőlünk, vagy olyan személyként, aki ad? Így van. Ez egy bőven adó, nagylelkűen, kegyesen osztogató személynek a képét írják le ezek a jellemzők. És mit jelent az, milyen szemét mutat be nekünk az? Imhol jő a te királyod? Folytatódhat-e ez a kép, hogy igen, az osztogató úr jelenik meg. Az adni akaró hatalom jelenik meg. Ki hogy érzi? Hát látom, hogy gondolkodnak a testvérek. Ugye nem egyértelmű. Tessék? Vezetni akaró. Ott van egyébként az adni akaró is, majd ugye a részletekben ez kibontakozik. Hisz mit hoz ez a király? Mindenkinek, az egész világnak is ezt felajánlja? A kegyelmet, az üdvösséget, a bűnbocsánatot, tehát az ő királysága igazából úgy kezdődik, hogy adni akar. De onnantól kezdve, hogy ezt valaki elfogadta, nagyon kerestem a jó kifejezést, hogy tehát mivé válunk mi a adományát, a kegyelmét, a bűnbocsánatot elfogadva, elkötelezetté, tartozóvá. Igen, viszont a kapott dolgok tekintetében mégiscsak valami viszonzó, belülről meginduló viszonzási szándékkal bíró személyekké. Köszönöm, Uram, az örök életet, a megváltást, tartozom neked. Az egész életem egy hála, az egész életem egy áldozat kell, hogy legyen, hogy ezt viszonozzam, és itt valósulhat meg, hogy igen, ő mint úr, ezt kéri is, ő mint úr vagy király, ezt várja is tőlünk, és elfogadja, mert hát nagyon gyenge és néha-néha hibákkal teli, olykor idétlen a mi szolgálatunk és a mi igyekezetünk. Hogy lehet Jézus Krisztus személyesen a királyom? Már egy választ is kaptunk. Ha az elsőként megjelenő tevékenységét és hatalmának a bizonyítékát elfogadom, mert milyen hatalmat, milyen hatalmi kifejeződést hozott Jézus Krisztus? Egész földi élete és a szolgálata alatt tulajdonképpen ezt a hatalmat képviselte. Önkérdően látom a tekinteteket, milyen hatalmat képviselt Jézus, ezt olvasom a szemekből. Igen. Tessék? A szeretet hatalmát. És a szeretet hatalmával adott. Testvérek, így lesz Jézus Krisztus a királyunk. Ha ezt a szeretetet elfogadjuk, akkor válik a királyunká. Az úgy önmagában kevés, ha valaki mondjuk életében évről évre az ünnepekhez kapcsolódóan elmondja, hogy Jézus, vonulj be az életembe, most így virágvasárnap. Tudom, ilyenkor ezek a fordulatok előjönnek. Ez így kevés. El kell fogadni a Krisztus személyében megjelent, bőven és nagy lelkűen megadott kegyelmet. És ekkor válok én Jézus Krisztusnak a alattvalójává, követőjévé, és ő pedig a királyom. Ő szabadítónak jött. Ez az, ami idézetként elhangzott, ugyan itt szó szerint nem olvastuk, de ugye a evangéliumokban ez előjön, hogy jön a te szabadítód, a 118. Zsoltárt is idézik egyébként a virágvasárnapi események, Hozsánna, áldott a király, aki jön az Úr nevében, és ott említi a szabadítást. Igen, tehát ő szabadítani jött, ő egy szabadító király. Tulajdonképpen a rabszolgákat kiváltja a bűnből, és a saját szolgájává teszi. Testvérek, nincs olyan az ember életében, hogy ne szolgáljon. Mindig szolgák vagyunk. Vagy a bűn szolgálja halálra, ahogy Pál apostol fogalmaz, vagy Krisztus szolgálja az életre. És alapvetően az ember a bűn szolgálja halálra, de ha elfogadjuk a kegyelmet, elfogadtuk a kegyelmet, akkor Krisztus szolgáivá váltunk az üdvösségre és az életre, mert ő a szabadító. Annyira szép képek vannak, amik ezt leírják. Hadd soroljak ilyeneket. Megmondom őszintén, még ezek nem álltak bennem így össze, hogy ez tulajdonképpen Jézus Krisztusnak a királyi szerepét tükrözi. Mert nincs kimondva benne a történetekben, majd látjuk, de mégis az emberi viselkedés, sokszor az önkéntelen emberi viselkedés és reakció az azt mutatja, hogy akkor és ott annak a személynek a számára Jézus Krisztus egy király. Egy olyan úr, aki előtt nem tud más tenni, csak leborulni, mint például Péter, aki Jézus szavára ugye bevezett a mélyre, kivetette a hálót, tele lett az ő hajójuk, meg még aki velük volt, annak a hajója is, majdnem elsüllyedtek, és amikor ezt Jézus jelenlétében ugye átéli a halász testvérpár, Péter, András, meg akik velük voltak, mit tesz Péter? Igen, és azt mondja, amit ugye Béla bácsi, akkor Jézus lába elé borult Simon Péter, és azt mondja, menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Mert a halfogás miatt félelem fogta el őt, és mindazokat, akik vele voltak. Nem tökéletes a Péter reakciója, de ez a kezdet. Amikor az ember megérzi Jézus Krisztus jelenlétében azt a hatalmas nagy különbséget, ő a szent, én pedig a bűnös. és hol borul le az ember, hanem egy felismert hatalom előtt, és Péter leborult. Igaz, hogy még szeretné ezt a helyzetet feloldani, még nincs meg benne a teljes odaszánás, még nincs meg benne a bűnbocsánat kérése, még nincs meg benne az igény, a felszabadítása, inkább csak el akarná küldeni magától a bűntudatot okozó szemét. Ez egy nagyon komoly tanulság ebből a történetből, hogy az ember olyan, hogy a bűntudatot ébresztő szemét megpróbálja eltávolítani, kiiktatni. Pedig jobb egyébként nem elküldeni a bűntudatot ébresztő szemét, hanem a bocsánatot elfogadni. Hát, ha ez pont Jézus Krisztus, akkor ez gyorsan meg is lehet tenni. Tehát Péternél így működik a úgymond királyi hatalom előtti megnyilvánulás. Nem mondta ki. Hasonló történet János evangélium elején, az első fejezet 45. versétől az 51. terjedő szakaszban. Ez az a történés, amikor keresztelő Jánosnak a tanítványai felfigyelnek Jézusra, elindulnak utána, nagyon sok információt kapnak, és akkor ebbe a sorba egy újabb találkozást így rögzített János. Fülöp találkozott Nátánaéllel, és így szólt hozzá. Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a proféták is írtak, Jézust, a József fiát, aki Názáretből származik. Származhat-e valami jó Názáretből? Kérdezte tőle Nátánael. Fülöp így válaszolt. Jöjj, és lásd meg. Amikor Jézus látta, hogy Nátánael közeledik feléje, azt mondta róla, íme egy igazi izraelita, akiben nincsen álnokság. Nátánael megkérdezte tőle, honnan ismersz engem? Jézus így válaszolt neki, mielőtt Fülöp ide hívott, láttam, hogy a fügefa alatt voltál. Nátánael így szólt hozzá, Mester, te vagy az Isten fia, Izrael királya. Egy találkozás. Egy találkozásban annak bizonyítéka, hogy aki elé odajárult, az tud róla mindent. Tudja, hogy Fülöp hívta, tudja, hogy hol volt, amikor hívta. Több van ebben, hogy láttalak a fügefa alatt, mint az, hogy Jézus Krisztus arról tud, hogy éppen hol hűsölt a nagy melegben. Nem csak kívülről ismeri, hanem a teljes lényét. És ez vezethetett oda, hogy Nátánael azt mondja, hogy Mester, te vagy az Isten fia, Izrael királya. Lehetne egyébként még ez egy fokozottabban jó vallomás? Úgy gondolom, Nátánael még tovább léphet, és hiszem, hogy tovább is lépett. Ha már nem csak azt mondja, hogy Izrael királya vagy, hanem az én királyom. Örülök, hogy az én királyom lehetsz. Tehát Péter is megnyilvánult, lehet tovább haladni. Nátánael is megnyilvánult, lehet tovább haladni. Milyen ez a király? Jézus Krisztus, aki megérkezik, aki megérkezett. Mikor érkezett meg Jézus Krisztus, mint király ebbe a világba? Mikor megszületett? Volt valaki, aki Jézus Krisztust királyként fogadta? Tessék? Pásztorok? Hát ők nem. Viszont a keleti bölcsek. Igen. A pásztorok ugye egyszerű őszinteséggel örültek az angyalnak a buzdítására, elindultak, hatalmas dolog volt az, hogy megtalálták a jelet, ugye a jászolba fektetett gyermeket bepújálva, és tényleg örültek az Isten érkezésének, de ők nem tekintették királynak, viszont jönnek a keleti bölcsek. A lehet, hogy bizonyos zsidó megközelítés szempontjából pogány tudósok, varázslók és így tovább, és hozzák a királynak járó ajándékokat, és leborulnak előtte. és minden, amit ott tesznek, tulajdonképpen királyi méltóság előtti magatartás. És aztán 30 évig tulajdonképpen Jézus nevelkedik, és senki nem látja ő benne a királyt, aztán majd megjelenik, és virágvasárnapon pedig úgymond lelepleződik ez az uralom. Hogy mondja a profécia, és hogy idézték az evangéliumok, hogy milyen ez a király, aki érkezik, hogy lehet jellemezni őt? Szelíd és alázatos, szamárcsikón érkező. És ez csak egy ilyen pillanatnyilag magára erőltetett magatartás Jézustól? Na hát ezt írja a profécia, akkor megemberelem magam, és szelíden és alázatosan csendben bevonulok. Nem. Ez az egész lényének a jellemzője. És bár kisgyermekként még ezt nem tudta tanúsítani, de hát az, hogy egy istállóban születik meg, ott is lehetett már szamár. Nem sok esély van, hogy az arra ült, de milyen érdekes jelképek, egymásra utaló kis apró mozaikok. És így jön. Aztán menekülnie kell a szüleivel Egyiptomba, aztán meg kell várni, hogy Heródes ugye befejezze ezt az őrjöngő gyermekgyilkosságot, és annyi minden történik vele, Názáretbe kerül, és így tovább. Felnő, és egyszer csak színre lép, szelíd és alázatos, mert beáll a sorba a Jordán partján is a bűnösök közé, és ő is megkeresztelkedik mindenki máshoz hasonlóan. Szelíd és alázatos. Ilyen ez a király. Jó ez nekünk? Mármint, hogy tetszik, hogy ilyen királyunk van? Nem lenne jobb egy határozottabb, rátermettebb, keményebb, erősebb, bátrabb. Igen, az erő mindenképpen. Tehát Jézus Krisztus attól nem gyenge, hogy szelíd és alázatos. És tényleg jó, hogyha minden körülmények között elfogadjuk azt, hogy ő a legjobb király. Nem csak mint aki uralkodni akar így, ezzel a jellemzővel, hanem mint aki ezt a követési mintát is adja. A mester nem nagyobb a tanítványán, illetve a tanítvány sem nagyobb a mesterénél. Ha ő szelíd és alázatos király, akkor milyen a tanítvány? Szelíd és alázatos. Nem lehet másabb. Ez a tőlefüggés és a hozzátartozás bizonyítéka. És talán mondtam már, lehet nem is egyszer, hogy önmagában megdöbbentő. Ez ott a Máté 11-ben, amikor olvassuk Jézustól, hogy jöjjetek hozzám mindjárt, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek, és tanuljátok meg tőlem, illetve vegyétek magatokra az én igámat, és így tovább. És ebben van ez a mondat, hogy és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos vagyok. Ezt a királyi jellemzőt vegyétek magatokra. Tulajdonítsátok saját magatokénak, és éljetek benne. Nagyon szép ez. Annak idején még tanítottam is, mondtam gyakran, és most is. Sűrűn elő kell vennem ezt a mondást az iskolában, főleg a felsősök között, ahol elég erősen megy a uralkodási késztetés, a másiknak a lenyomása, a erőfitoktatás. Gyakran elmondom ezt a mondatot. Az én szememben nem az az erős, aki a másik fölé kerekedik, és a másikon uralkodik, hanem az az erős, aki önmagán uralkodik. Ez a szelídségnek a lényege egyébként. Amikor német juhász kutyák sorba ülnek, és egy kis cica elsétál előttük, és ők ülve végignézik. Ez a szelídség. Mert semmiben nem telne ezeknek a erős kutyáknak azt tenni, ami az ösztönükben van. De meglettek szelídítve. És a szelítség egy hatalmas erő, mert uralkodnak magukon. És Jézus Krisztus ezt hozta, és ezt ajánlja nekünk. Jézus a királyom. Királyom, tehát, ha elfogadtam a megbocsátást, ha váltottam szolgaságot, a bűn szolgaságából az ő szolgája lettem. Királyom, ha felismertem az ő nagyságát abban, hogy ő mindent tud rólam. Ha felismertem az ő hatalmát abban, hogy ő szent, én meg hozzáférhetetlen vagyok a bűnösségben. És ha tényleg gyakorlom, hogy olyan akarok lenni, mint ő. Hogy működhet ez, hogy tényleg ez végbe menjen? Egy példát hadd mondjak, Jó Sándor egyik ige hirdetését olvastam, és megfogott egy részlet belőle, ezt hadd mondjam el a testvéreknek. Múltkor egy holland újságban megrendítő történetet olvastam, amely bemutatja, mit jelent a gyakorlatban Jézusnak királyként való elismerése. Elmondja a rövid hír, hogy Stostovski rabbi, a Tel Avivi zsidó szeminárium Talmud tanára egyszer Hajfából Jeruzsálembe utazott. Szemben ült vele egy fiatal ember, aki éppen egy héber új testamentumot olvasott nagy buzgósággal. A rabbi keményen megfette ezért a fiatal embert. Ő viszont azzal válaszolt, hogy új testamentumát neki ajándékozta a tudósnak. A rabbi még azon az estén szobájába zárkózva egyhuzamban végigolvasta négy evangéliumot. Éjjel 3 órakor térdre borult, és elkezdett imádkozni az Úr Jézus Krisztus nevében. Így szólt. Több mint 200 olyan helyet találtam az Új Testamentumban, amelyek kétség egyetlen árnyéka nélkül bizonyítják, hogy Jézus valóban a Messiás. Ennek az embernek az életében úrrá és királlyá vált a Krisztus. Ettől a perctől fogva. Hogyan vált úrrá? Úgy, hogy meghódolt előtte, megadta magát neki. Olyan lenyűgöző, olyan rabulejtő módon magasodott föl előtte Krisztus, hogy azt csak térden állva lehetett elviselni és fogadni. Mondhatjuk azt is, hogy Jézus akkor válik a királyommá, ha igazi mély hódolattal leborulok előtte. És tulajdonképpen az egész életünkben ezzel a lelkülettel gondolok rá és viszonyulok hozzá. Tudom, az elején felsoroltuk azt a sok-sok címet, és ez mindig valami másra bátorít. Ugye a János evangéliumában olvassuk azt is, hogy Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy ti a barátaim vagytok. Ugye? Hát mennyivel barátságosabb barátnak lenni? Barátként tekinteni Jézusra, mint király. De ő királybarát. Vagy barát király. Nem von le semmit, von el semmit az ő hatalmából és nagyságából. Tehát ez a hódolat kell. Testvérek, ha tovább megyünk, mi kell ahhoz, hogy Jézus a királyom legyen? Hódolat. Mély hódolat. Ő úgy tanított imádkozni, ugye a mi atyánk imádság végén, igaz, az atyára vonatkoztatva, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Majd feltámadása után ott Galileában a tanítványok egy körében a misszió parancsot úgy vezeti be, hogy nekem adatott minden hatalom menjen és földön. És Jézus Krisztus valóban az ég és a föld és az egész teremtett világ ura. Csak szoktam mondani, hogy akár 7 milliárd lakatlan sziget lehet, vagy 8 milliárd lakatlan sziget, ahol még nem ő az Úr. Tudom, sokkal többen már ő az Úr. Mire gondolok? Ez az emberi szív. Ugyanis a világ mindenség ura, akié tényleg minden hatalom, az az emberi szívben csak úgy lesz Úr és Király, ha ott megkoronázzák, ahogy énekeltük az énekben. Ha ott a fejére tesszük, nem mi igazából, mi nem vagyunk erre jogosultak, de ezt az lehetőséget kihasználjuk. Egy olyan kérdést is szeretnék feltenni, hogy nem lehet a királyom Jézus Krisztus. Van egy történet János evangéliumában ez is, a 6. fejezetben, amikor Jézus kiosztja azt az 5 kenyeret és 2 halat annak a nagyon nagy sokasságnak, 5000 férfinak, és még azon kívül gyerekek és nők is voltak. És a történet így zárul, összeszedték azért, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek megmaradtak az étkezők után. Az emberek, amikor látták a csodálatos hielt, amelyet Jézus tett, azt mondták, valóban ez az a próféta, akinek el kellett jönni a világra. Amikor Jézus észrevette, hogy jönnek, és erőszakkal királlyá akarják tenni, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Hogy nem lehet Jézus király? Erőszakkal. És mi az erőszakosság lényege? Ebben a történetben mi az, ami miatt Jézus nem engedte meg, hogy ő akkor és ott király legyen? Királlyá tegyék, királlyá minősítsék, királlyá fogadják. Az akarat. És ebből mi következik? Miért akarták őt királynak? Így van. Az igények kielégítésére akarlak királlyát tenni, Jézus. Elégítsd ki mindig, amire szükségem van. Van erre ígéret, Jézus mondta az atyának a szándékát, hogy ne aggódjatok az étel felől, sem a ruha felől, mert tudja a ti atyátok, hogy ezekre szükségetek van, keressétek először, nagyon érdekes, az ő országát és igazságát, uralmát, hatalmát, királyságát, lehetne így még párhuzamot vonni, és ő ezeket megadja nektek. De nem ezért lesz a királyod. Nem ezért kell követelned a királyságot tőle egyáltalán. Hogy jössz ahhoz? Mondhatná ez a történet nekünk, hogy te követeled Jézustól a királyságot. Erőszakkal királlyá akarták tenni. Nem tudom egyébként, hogy képzelték el. Jézus észrevette a szándékot, és ott hagyta őket. Egyébként másnap találkozott ezzel a tömeggel, vagy ebből a tömegből jó néhány személlyel, és amikor a Galileai tenger másik oldalán ráakadnak, mert ugye ő félrevonult, vizen ment éjszaka a tanítványok után, hogy szólítják meg, bár lehet, hogy most a testvérek ezt nem tudják, én utána olvastam. Vajon azt mondják, hogy Uram, királyom, hogy jöttél ide? Nem. Mester, mikor jöttél ide? Milyen érdekes, egy éjszaka alatt mennyit változik a koronázó szándék, az erőszakból született koronázó szándék. Akkor lehet, hogy valami igény miatt magasra emeli, de utána egy éjszaka 12 óra múlva lehet, hogy lefokozza. Mester. És Jézus úgy akar király lenni, hogy soha ne fokozzuk le. Mindig maradjon az elismerés és a hatalom, a hódolat ugyanazon szintjén. És egy utolsó gondolat. Mikor lesz kikerülhetetlenül király Jézus Krisztus mindenkinek? Tessék? Így van. Hadd fejeződjön be a gondolat Jelenések könyvéből idézett szakasza, Jelenések 19-ből olvasom. És láttam a megnyílt eget, és íme egy fehér ló, és aki azon ült, annak neve hű és igaz, aki igazságosan ítél és harcol, és a szeme olyan, mint a tűzláng, és a fején sok korona volt, és a neve volt rá felírva, amelyet senki sem tudott, csak ő maga. És vérbe mártott ruhába volt öltözve, és így hívták őt, Isten igéje. Mennyei seregek követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve. Szájából éles kard jött ki, hogy azzal verje a pogányokat, vasvesszővel fogja legeltetni őket. A mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját fogja taposni. Ruhájára és derekára oda volt írva a neve, Királyok királya és uraknak ura. Ezzel a megjelenéssel már csak egy probléma van, hogy ez már nem lehetőség. Itt már nem azért fog leborulni előtte mindenki, mert el szeretné fogadni magának királynak, hanem azért, mert kikerülhetetlen ítéletet fog végrehajtani. De aki már az életében elfogadta királynak Jézus Krisztust, azt felmenti önmagáért. Aki nem fogadta el királynak, azt elítéli. Nagy lehetőség hát, testvérek, hogy Jézus Krisztus a királyom akar lenni, a királyunk akar lenni. Elfogadtuk ezt, tudom, akkor hagyjuk is, hogy ő uralkodjon. Ő vezessen, ő diktáljon, ő mondja meg az elvárásait, és nekünk csak egy mondatunk legyen, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek. Amen.